Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Ebbe a szép ételfotókkal elkészített könyvbe mindenki biztosan belelapoz, akinek köze van a témához, aztán valószínűleg sokan úgy döntenek, hogy túl nagy kihívás lenne az, amit a szerzők javasolnak, vagyis hogy házilag készült ételekkel kényeztessék a kedvenceiket. Ez a beszélgetés a könyv egyik dietetikus írójával, Vékony Blankával készült, és éppen arra szolgál, hogy kiderüljön, miért érdemes mégis kutyánk igényeire szabva kiválasztanunk a megfelelő alapanyagokat, és tudatosabban, változatosabban táplálni kedvenceinket. Szóval kezdjük azzal, hogy ez a könyv minden bizonnyal hiánypótló, az viszont nem biztos, hogy tudják a kutyatartók, hogy szükségük van rá.
Mi tényleg egy olyan könyvben gondolkodtunk, amit mi hiánypótlónak élünk meg, és azt gondolom, hogy talán, ha valaki eddig erre nem is gondolt, akkor remélhetőleg felkeltettük benne az erre vonatkozó igényt. És lehetséges, hogy nagyon sok kutyatartó nem gondolkodott még el azon, hogy kicsit alaposabban vagy mélyebben utána nézzen a táplálás mikéntjének, de bízom benne, hogy ha ezt a könyvet a kezébe veszi, akkor némiképpen megjön ehhez a kedve, illetve a tudásvágya.
Tudunk arról beszélni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a kutya étrendjével foglalkozzon a gazdia. Ez most azért is érdekes, mert nyilván, hogyha meglátja a könyvet, húha, receptkönyv, na, akkor még többet kéne napi szinten foglalkozni vele, nem jó a kutyatáp, meg a boltban beszerezhető étel, meg a maradék az ebéd után. Szóval, hogy milyen problémákat tud kiküszöbölni az, aki figyel arra, hogy hogyan eszik a kutyája?
Ez lehet, hogy úgy tűnik elsőre, mint egy ilyen úri mulatság vagy huncutság, csak ami a kutyának szól. De a könyv elejében mi törekedtünk arra, hogy ha nehogy Isten valaki mégis ugye mondjuk a tápok mellett teszi le a voksát, akkor az itt olvasható információk tekintetében is tudjon közülük jól választani. Ha mégis arra jutna, hogy hosszú távon főznek kedvencének, akkor ugye ebben is segít nekik a könyv, és hogy ténylegesen válaszoljak a kérdésre. Ez elég hasonló, mint a humán vonatkozásban, ezért nagyon sok mindenre diétázunk ma már, és nagyon sok mindent ugye a primár prevenció szintjén egy jól kivitelezett táplálással meg tudunk előzni. Gondolok itt olyan krónikus megbetegedésekre, amik már nem csak az embereket, hanem ugyanúgy a kedvenceinket is érintik, mint például az elhízás, rendkívül gyakori probléma, és sok esetben az elhízás talaján ugyanúgy megjelenhet mondjuk egy cukorbetegség, de hogy ne csak az elhízást említsem, nagyon gyakori a kutyák, illetve a kis háziállataink esetében is, például a vese problémák, vagy a máj problémák, vagy egy akut hasnyálmirigy gyulladás, ezzel nagyon gyakran szoktunk találkozni, és egy-egy ilyen epizódot is el lehet kerülni akkor, hogyha tudatosan figyelünk a táplálásra.
Mindennek gyógyítása, ahogyan az embernél is elég költséges, meg hát nyilván szenvedés a kutyusnak, úgyhogy már csak ezért is fontos megelőzés szempontjából, akár csak elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy előre otthon elkészített ételeket adunk neki. Viszont mennyivel kerül ez több időbe? Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel macerásabb.
Ez egy nagyon lényeges pont amúgy, hogy mennyivel macerásabb ez a dolog. Ez bennünk is felmerült, és azért pár gondolat erejéig erre ki is tértünk a könyvbe, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek időmenedzsment szempontjából is ennek a lehetőségnek. Bizonyos szempontból talán ugye a vásárlásnak a folyamata egy kicsit lassabb, mint hogyha lekapok egy jól bevált, kiválasztott szárasztápot vagy konzervet a kedvencnek, mint hogy összeválogattam az alapanyagokat. Viszont ha egyszer nekiállok, és mondjuk nagy mennyiségben elkészítek pár receptúrát, akkor ezeket ugyanúgy lefagyaszthatom, és eltehetem későbbre. Tehát lehet, hogy a kezdeti időbefektetés egy kicsit nagyobb, de ez hosszú távon meg tud térülni.
Van valami olyan alapanyag, vagy eljárás, amit általában a konyhában nem használunk? Tehát, hogy ami plusz, és ez a kutyának kell?
Az is szempont volt, amikor ezeket a recepteket összeállítottuk, hogy ne ilyen nagyon nehezen beszerezhető, kifejezetten kuriózum jellegű alapanyagokból dolgozunk, és amúgy többségében erre a kutyának nincs is szüksége, sőt, az ő étrendjét tekintve nagyon sok olyan összetevő van, ami úgy szólván neki tiltólistás, holott a mi étrendünkben például megengedett, és így az ünnepek közelettével, tehát így a karácsony előtt nagyon sokan igyekeznek ilyenekre amúgy is felhívni a figyelmet, hogy ne a csokit, ne a xilites, nasit, ilyeneket egyáltalán ne adjunk a kutyusnak, úgyhogy az ügyben, hogy ebben egy ilyen kézzelfogható útmutatót tudjunk adni. Mi egy kifejezett tiltólistát is összeállítottunk a könyvben, hogyha valaki elbizonytalanodna ebbe az útvesztőben, mert hogy tudományos szempontból is ennek azért irodalma van, és nem mindig olyan egyszerű ez a kérdés, akkor hogyha ott felüti a könyvet, akkor pontról pontra ezeket végig tudja venni.
Pont a receptek előtt, csak így mondom a későbbi felhasználóknak, hogy a receptek előtti fejezet szól erről, tehát hogy még közel is van, hogy könnyű vele dolgozni, hogy látom, hogy mit ne. Vannak olyan ételek, amikről általában nem tudják a kutyás gazdák, vagy eleinte nem tudják, hogy azt nem lehet, mert nem gondolom, hogy bárkinek eszébe jut alkoholt, vagy avokádót adni a kutyának, de mondjuk csontot meg de, és itt van, hogy ezt nem kéne.
Lehet, hogy csak egyfajta információ frissítés, vagy biztonság kedvéért is érdemes végigolvasni. Néha lehet, hogy itt lesz meg ez a hűha érzése a gazdinak, hogy igen, már hallottam róla, de na, végre ez itt le van írva, és akkor ez a probléma igazából. Gondolok itt például a hagymák esetében is elég megosztó ez a kérdés, hogy igen, vagy mit ne, vagy hogyan ne, és ott sem annyira egységes igazából, hogy akkor most vörös hagymát, azt inkább ne, fokhagyma, az már megosztó, hogy esetleg lehetne. De nagyon fontos az is, hogy mekkora kutyusról beszélünk, tehát itt a mennyiségek az adott testsúly kilogramhoz mérten is óriási jelent, bírnak, és amit azt gondolom, hogy amúgy bármi furcsa, de avokádóra lehet, hogy például a gazdik annyira nem gondolnának, hogy inkább ne, mert hogy egyre népszerűbb kezd lenni, és a diók, vagy a makadámia dió, a kis csemegék, amik nekünk csemegék, ezek azért nekik kevésbé csemegék, és talán itt a csontok esetében is inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ott nagyon jól kell tudni megválasztani, hogy ugye melyiket hagyjuk meg a kutya étrendjébe alkalomattán, és melyik az, ami biztos, hogy kiűzésre kell, hogy kerüljön. Tehát talán inkább abban segít ez a fejezet, hogy egy kicsit a saját tudásunkat megerősítsük, és választ kapjunk egyes kérdésekre, mint például, hogy miért ne adjunk nyers tojást hosszú távon. Ugye, tehát ez is egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy a gazdi végig gondol logikusan, vagy tudatosan.
A kicsit romlott, lejárt ételekről nem is beszél.
Igen, vagy ugyanez a maradékoknak a kérdése, ami a régi időben egy nagyon bevált dolog volt, hogy ugye a kutyus kvázi a konyhamalac szerepét töltötte be. De talán azt lehet manapság mondani, hogy ez az egyik legrosszabb praktika, hogyha kutyatáplálásról beszélünk, és ez vezet hosszú távon a leginkább valamilyen hiányzó tápanyagnak a kialakulásához.
Sokféle táblázatot talál az ember a könyv elején. Mire szolgálnak ezek a táblázatok? Tehát mi az, amit érdemes fejben tartani a kutya fajtájára, súlyára, gondolok itt, vagy akár, hogy bizonyos életszakaszokban hogyan etessük, mert az is nagyon érdekes. A pici kutyát még tudja az ember, hogy mit ne adjon neki, de mondjuk egy vemhes kutyát, vagy egy idős kutyát, hogyan kell etetni, az lehet, hogy nincs annyira fókuszban.
Azt javasolnám, mert hogy tényleg rengeteg információt próbáltunk ebbe az egy könyvbe beleszuszakolni. Próbáltuk ezt emészthető formában azért ezt a sok információt átadni. És így a javaslatom nekem az lenne, hogy talán amikor korcsoportot váltunk a kedvencünk esetében, akkor érdemes mindig egy kicsit jobban rákészülni, ráhangolódni, hogy na, akkor most ez ügyben van-e valamilyen változás, és akkor így egy kicsit jobban felkészülten hozzáállni ez a helyzethez, hogy megnézzük, hogy ténylegesen változtatásra van-e szükség. Éppen hogyha ugye a felnőtt korba lépünk a fiatalkorba, és pláne, hogyha a felnőtt korba végül az időskorba lépünk, mert azért ezeknél a szakaszoknál lehet, hogy elsőre úgy tűnik, hogy kis nüansznyi, de némi nemű változtatásra azért szükség van.
Igen, és látok itt ilyet, hogy milyen a nyugalmi energia szükséglete egy kutyának, milyen, hogyha aktív, és hogy hány kiló alatt, hány kiló fölött. Valószínűleg az ember pontosan megtalálja, hogy neki, az ő kutyának, az ő súlycsoportjának mi szükséges, és akkor csak azt figyeli, ugye?
Igen, és amúgy ennyit meg lehet jegyezni a könyvírásával kapcsolatban, talán számomra ez jelentette az egyik legnagyobb kihívást, hogy ezeket a hívjuk képleteket, vagy bármilyen ilyen kalkulációs táblázat jellegű összefoglalókat úgy átadni majd a jövendőbeli olvasóinknak, hogy hát ne ijedjenek meg tőle. Tehát ezt tényleg egy igazi kihívásnak éltem meg, azt hiszem, hogy a szerzőtársaim is, viszont egy elengedhetetlen információ, mert az előbb én ténylegesen csak az életkorosztályi váltásokat emeltem ki, de hogy említette, óriási figyelemmel kell fordulni akkor is a kedvencünk felé, hogyha mondjuk addig egy egyszerű házi kedvencet, most már úgy döntünk, hogy nem csak, hogy kutyaiskolába fogunk vele járni, hanem mondjuk elkezdünk egilitizni. Vagy ő egy munkakutya, és teljesen más funkciót tölt be a hétköznapi életben, tehát teljesen más feladatokat kap, más az ő igénybevétele. Ilyenkor is ugye már csak a napi energia szükséglet kalkulálásának tekintetében is komoly változtatásokra van szükség.
Van egy olyan Reels, aminek az a címe, hogy ragadozóból házi kedvenc, vagy a háziasítás története. Én ezt abszolút érdekességként és nagy szeretettel olvastam. Tulajdonképpen ugyanoda vezet vissza, amit ma is mondunk, hogy vajon az ember emésztő rendszere az megfelele az ősember emésztő rendszerének, változott-e annyit az igény, hogy mivel kell táplálkozni, hogy az jó legyen, optimális legyen. Tehát lényegében ez ugyanerről szól, nem?
Igen, hogyha lehet párhuzamot vonni, így a, úgymond a humán evolúció és a kutya evolúciója között, akkor igen, ez egyfajta párhuzam, mert hogy azért ők is nagyon régóta mellettünk vannak, és ezek az évtizedek, sőt évszázadok azért nem múlnak el nyomtalanul, és ezt érdemes végig gondolni, hogyha ha a táplálásról beszélünk, hogy mi a helyzet ugye az élettani anatómiai háttérrel. Mert a kettőt, hármat, azt ugye azért össze kell párba állítani, tehát ezzel a jó triumvirátossal kell dolgozni.
Könnyen mondjuk azt is, hogy de hát a kutya őse a farkas, ragadozó, természetesen jól kell bírni a nem tudom, erős húsokat, meg a fogai is biztos alkalmasak rá, nem? Tehát, hogy az ember hajlamos elfelejteni talán, hogy mennyi idő telt el. Szerintem
igen,
ez a fejezet erre is jó.
Van, igen, ez azt gondolom, hogy egyfajta figyelemfelhívás megint, hogy honnan indult ez a történet. Igen, tehát valóban, ahogy említett, hogy ezt nem érdemes elfelejteni, és végig gondolni és megnézve azt, hogy manapság már mennyi fajtánk van, és hogy azok mekkora méretben elérhetőek, tehát mekkora méreti különbségek vannak, milyen különbségek vannak még azért manapság is a funkciók tekintetében, vagy hogy manapság mennyire eltértünk attól, hogy már nem funkció miatt tartunk egy-egy házi kedvencet, vagy nem ilyen irányba tenyésztük őket, tehát igen, másabb világot élünk már ezzel kapcsolatban.
Mielőtt rátérünk a receptekre, a folyadék szükséglet szerintem még egy ilyen fontos rész ebben a könyvben, ami szintén olyan, amire nem gondolunk. Tehát, hogy le kell vinni a kutyát sétálni, pisilni. Erre gondolunk, de mennyit kéne inni, azt nem biztos, hogy tudjuk.
Azért érdemes erre is figyelni, mert őket is befolyásolja a folyadékfogyasztás mentén már maga például csak az évszaknak a változása, tehát például ugye nyáron ők is többet fogyasztanak folyadékot, mint ahogy nekünk kellene, illetve az is befolyásolja ezt a kérdést, hogy milyen jellegű étellel letetjük őket. Tehát nagyon sok olyan tényező van, ami ezt a végső folyadék szükségletet befolyásolja, a kutyának az állapota is befolyásolja, illetve ugye ez egy olyan pont lehet a kedvencünk esetében, amit ha figyelemmel kísérünk, és egy óriási változást tapasztalunk, mondjuk a folyadék felvétel mennyiségét illetően, vagy az ürítésre vonatkozóan, akkor ez egy komoly jel is lehet a gazdi számára, hogy valami probléma van. Tehát ezért is érdemes még ezt is figyelemmel követni, mert hogy egyfajta segítséget jelentett egy korai diagnosztizálás esetében is.
Nézzük akkor a recepteket. Milyen csoportosításban vannak ezek? Eszembe nem jutott volna, hogy a juti falatok. Tényleg, hát végülis azt is el lehet készíteni. Milyen támpontokat kapnak az olvasók?
Próbáltuk úgy kialakítani ezeket a recepteket, hogy mennyiségileg tudjanak igazodni, hogyha ugye kisebb vagy nagyobb méretű kutyust tartunk, tehát hogy még ehhez is egy kicsit alakítsuk, illetve ehhez mérten beltartalmi értékekre vonatkozó adatokat is igyekeztünk kalkulálni. És hát a juti falatok igen egy külön fejezetet kaptak, mert hogy ők a nasik, tehát azért ők nem az a kategória, amiken ugye egy egész életet minden egyes napját el lehet tengetni, csak kizárólag ezen, és a többi fejezet pedig mind a gombócok, mind a levesek vagy a raguk esetében pedig olyan ételeket próbáltunk összeállítani, amik megszokott alapanyagokkal, viszonylag egyszerű konyhatechnológiai műveletekkel elkészíthetők, és esetleg fedezhetik egy állatnak ugye, vagy az egyik reggeli, vagy pedig a vacsorai étkezésének az energia szükségletét.
Itt a jutalomfalatoknál csak azért, hogy így incsiklandóként kaprós túrós ropi, aztán almás tonhalas tallér, almás sonkás muffin, töltött alma. Szóval jó dolguk lehet ezeknek a kutyusoknak.
Hát nem tudom, hogy ilyen kulisszatitkot el lehet árulni, de ezeket az ételeket ugye ténylegesen elkészítettük, mármint a receptúrákat, és én bevallom őszintén, hogy utána hát jó szakember hívén a legtöbbet megkóstoltam, és tényleg fantasztikusak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy ezek a receptek, ahogy az olvasó szerintem érzékeli emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmasak lehetnének. Ugye annyi a különbség, hogy sót azt nem használunk, tehát az ízérzés egy kicsit másabb, de összességében számomra rendkívül finom volt mindegyik.
Mi a helyzet a rosttal? Azt látom, hogy itt ez is hangsúlyos, hogy mennyi rost legyen a kutyáknak a táplálékában. Sok rizst is látok például.
Ugye itt a rostok esetében, meg magánál a szénhidrátok nagy csoportjánál arra próbáltuk felhívni a figyelmet, a gazdik figyelmét, hogy talán nem a legjobb dolog, hogyha így pragmatikusan azt mondjuk, hogy a szénhidrátok csoportjától tartunk a kutya étrendjében. Mert hogy ez egy óriási csoport, és nagyon sok kisebb alcsoportra oszlik, így a rostokra is. Viszont a rostok esetében olyan funkciókról beszélhetünk, amik miatt egyáltalán nem hagyhatók ki a kutya étrendjéből. Tehát mind prevenció szempontból, mind pedig egy esetleges későbbi betegség szempontjából is nagyon sok étrendben, diétában igenis helye van. Tehát a folyadékfogyasztással együtt olyan komoly dolgokhoz járul hozzá, mint például a megfelelő bélperisztaltika működéshez, és akkor még a vércukorszabályozásról. Nem is beszéltünk, vagy a tehetségérzet kialakításáról, úgyhogy fontos szerepet lehet itt a kutyaétrendje esetében is a rostoknak tulajdonítani.
A húsok és a zöldségek aránya, vagy hogy mi az a zöldség, ami használható, mert a hús szempontjából látom, hogy itt a tőkehaltól a nyúlhússon át, a pulyka, a csirke, szóval minden megjelenik nyilván a kutya ízlésétől is, meg a gazdiétől is függően. Látok ilyet, hogy toszkán ragú, meg erdei ragú, vadas újra gondolva, muszaka, szóval, hogy nagyon szép ételek vannak itt.
Igen, hát próbáltunk változatosan gondolkodni, már csak azért is, mert lehet, hogy most ez nem jut eszünkbe, de azért a kutyák is válogatósak tudnak lenni. És lehet, hogy ami egyik kölyüknek ízlik, az a másik kölyüknek nem ízlik, és ebből kifolyólag azért igyekeztünk többféle fajta húst felhasználni egy-egy recepthez, és a zöldségek lehetőségeit mérlegelve is hasonlóan próbáltunk gondolkodni, tehát ami ugye egyáltalán nem tilos, azt miért is ne használjuk, főleg, hogyha ugye a zöldségek esetében mind rosttartalommal is beszélhetünk, mind például rendkívül jó antioxidáns tartalommal is rendelkezik többségük, úgyhogy igazából egyértelmű helyet kell kapniuk egy egészséges táplálás esetében az étrendben. Arányait tekintve pedig azért többségében ugye a húsok mennyiségét látjuk magasabbnak, de mondjuk ez attól is függ, hogy milyen típusú ételcsoportból választunk a receptek tekintetében.
Önnek van kutyája?
Igen, kettő.
Ez is inspirálta, hogy közreműködjön ebben a könyvben, vagy hogy egyáltalán az ötlet megszülessen. Meg azon is gondolkodtam, hogy hogyan hálálják meg a kutyusok, hogyha jól kapnak enni. Mert most azt el tudom képzelni, milyen gyönyörű szörben lehet egy jól táplált kutya. Meg milyen jó kedvű lehet.
Én akkor látom a sajátjaimon, hogy minden rendben van, és kerek a világ, és jó tettek, hogyha rendkívül mélyen horkolnak. Ez lehet, hogy a többi gazdinál nem így van. De olyan fajtát tartunk, akik ilyen kicsit horkolósabb típus, és valahogy ezt figyeltem meg az évek során, hogy minél mélyebben és minél inkább ilyen igazán erőtésen horkolnak, annál kerekebb számukra a világ, és hát természetesen ugye aktívabbak, egészségesebbek, meg a bunda is tárulkodik arról, hogyha valamit jól csinálunk. És hogy az ötlet honnan jött, már a BSZ-s tanulmányaim esetében megfogalmazódott bennem ez a dolog, hogy szeretném ezt a területet vizsgálni, akkor sport és munkakutyák táplálását vizsgáltam a gazdák vonatkozásában, majd ezt követően pedig a mestertanulmányaim alatt már a kifejezetten az alternatív étrendeket kezdtem el vizsgálni, és ezt a területet, ezt a témát hoztam tovább a PhD tanulmányaim esetében is, úgyhogy még a mai napig is ezzel a területtel foglalkozom, és valahogy engem teljes mértékben elbűvölt. És hát a dr. Márk Erzsébettel ugye kolléganők is vagyunk, és hát azt mondhatom, hogy mindkettőnket egyértelműen magával ragad ez a terület, és szerettünk volna egy olyan kiadványt létrehozni, amely azért tudományos alapokon, információkkal tudja a gazdákat támogatni a táplálás kérdésében.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Vékony Blanka, dr. Márk Erzsébet és Balogh Lívia dietetikusok könyvét a Book kiadó jelentette meg.